ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizennyolcadik rész.
Kőcserepi leánya nehéz lázbeteg. Napok óta nincs senkinek nyugta a háznál. Egyik orvos a másikat váltja fel. Senki sem találja el valóban, mi a kóroka. Egyik forró lázhoz sejt, másik ifjúkori vérforgásnak tulajdonítja a kiismerhetetlen bajt, harmadik himlőt gyanít. A beteg nem tűr senkit maga előtt, egyedül a vak leánykát. Néha okosan beszél, máskor meg összezavar mindent. Egyszer az üres szobában is embereket lát, akik nincsenek jelen, másszor a jelenlevőket sem látja, s a puszta erdőről beszél, amelyben eltévedt.
Liza, add ide ruháimat, felöltözöm.
Hova akarsz menni? Az orvos megtiltotta, hogy fölkelj. Mit akarsz? Miért öltözöl?
Mert meg akarom őt menteni.
Kit megmenteni?
Megmenteni őt, hogy meg ne öljék.
Kit ne öljenek meg?
Kit? Mintha nem tudnátok. Hiszen ti akarjátok őt megöletni. Ti!
Gyermekem, Vilma, félrebeszélsz.
Ne nyúlj hozzám! Ti meg akarjátok őt öletni, de én nem engedem. Nem engedem meg.
Miről beszélsz, gyermekem? Én drága leányom, kedves gyermekem, térj magadhoz!
Miért akarjátok eltagadni? Hát nem hallom talán a karcsattogást? Hát nem hallom, hogy verekszenek az erdőben, hogy csattognak a kardjaik? Ó, Zoltán! Zoltán, megálljatok! Én jövök! Oda rohanok közéjük, kardvasaik közé! Engem öljetek meg! Ó, Zoltán, ne vívj! Tedd le azt a kardot! Megöl az az ember! Megölik őt, és megölnek engem. Ó, Zoltán! Ó, kedves Zoltán!
Nézd, és hallgass, mit beszél.
Hat órakor vívott Rudolf Aspadasinnal, nyolckor következett Zoltán. A hét óra közbeesett. Ez volt Miklós báró találkája. Dabroni nem futott el Rudolf megölése után. Azt gondolta, még ráér két óráig maradni. Elvégezheti dolgát Miklóssal és Zoltánnal, azután veszi nyakába a világot.
Siessünk, uraim, én rám még egy harmadik is vár.
Az Istenre mondom, ez a harmadik hiába fog reád várni.
Gondolja méltóságod.
Azt meglátod.
Akar még méltóságod valamit látni?
Semmit jobban, mint a tevéredet.
Mindkettő vívó állásba tette magát. Egy hosszú percig halotti csend van a teremben. A segédek félre vonultak. A két kard egymáson feküdt. A két vívó szemei egymást keresték.
Ne féljen méltóságod, én követem.
Miklós haragosan vágott hozzá Egúnyra. Dabroni felfogta kardjával a nehéz csapást, egy alvágást intézett a báróra, és amint a báró annak védelmére fedetlenül hagyja bal oldalát, egy oldalcsapással odavágott nyakához. A báró nyakából egyszerre vastagon ömlött a vér, elborítva egész mellét.
A következő pillanatban egy írtóztató ordítás hallatszott. Miklós a dűvak elszántságával rohant ellenfelére. Egy kardvillanás látszott, egy csattanás hangzott, és azután ott feküdt a földön a Spadasszin, szótlanul és sápadtan.
Nekem nincs semmi bajom, egy kis érvágás az egész. De ez nem fog vívni többet. A csapás keresztül vágta a kardmarkolat védőpajzsát és a markolatot a kezével együtt. Ennek nem maradt, csak a csonka karja. Istené legyen a dicsőség.
Pontban 8-at ütött az óra, amikor Zoltán a ligetbe ért. 8:30-kor érkeztek meg az ellenfél segédei. Kimentették ügyfelüket annak elmaradásáért, lévén vele sem ezúttal, sem soha többé meg nem fog vívni senki, miután egy megelőző párbajban jobb kezét elvesztette. A kárpát-falvi kastélyban napról napra nagyobb a gyász. Nagyon beteg a kisasszony, mindig-mindig rosszabbul. Minden éjjel új meg új rémlátásokkal képzeleg. Álmodik nyitott szemmel, és beszél fennhangon azokhoz, akikkel álmodik. Atya, anyja felváltva ülnek ágya mellett, s elmondják egymásnak, miről beszélt, mit álmodott, s hosszan-hosszan eltöprenkednek fölötte.
Ki lakik itt a mellettem való szobákban? Ki zongorázott itt az éjjel a másik teremben? Itt mellettem jobbra.
Üres szobák azok, jó leánykám. Nem lakik ottan senki.
Nem. Én mindent jól hallok. Néha egyet pattan a zongora húrja, s olyan sokáig eldöng magában. Éjszaka mindig járnak kelnek odaben, csoszognak, tipegnek, lábujjegyen járnak. Ruháik suhogását hallom.
Nem lehet az, kedves leányom. Én ültem itt az ágya szélén egész éjjel, és senki más.
Dehogy ültél itt. Én hívtalak téged is, meg Lizát, és a szobeleányt is. Egyitek sem volt itt, csak az a fehér asszony. Itt ült egész éjjel az ágyam szélén, és le nem vette rólam a szemeit.
Nem értem. Miért nem mehetnék be a gyermekemhez?
Önméltósága parancsolta, asszonyom. Önnek most pihennie kell. Majd jelzem, amikor bemehet Vilma kisasszonyhoz.
Hol van Liza? Az én Lizám. Nem láttam már régen.
Itt volt, gyermekem, de te aludtál akkor. Nem láthattad. Majd visszajön nem sokára.
Majd. Ha eljön, ébresztenek fel.
Egy napon Kőcserepi levelet kapott Pozsonyból. Reszketett a kezem, időn felbontotta. Abban tudósíták, hogy Dabroné egy kard csapással örökre ártalmatlanná van téve.
Hála neked, mindenható Isten, hogy nem történt meg az, amit oly biztosan elrendeztem. Ez még reményt ad. Ez többet fog érni a gyógytudomány minden híreinél. Nézd, gyermekem, kedvesem! Kárpáti Zoltán él! Aki meg akarta őt ölni, annak az egész kezét levágták. Nem fogja őt bántani soha. Nézd, olvasd!
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el. Ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak. Engem mindig bolondá akarnak tenni. Minek az? Hát azt nem tudom, hogy Liza hol van, az én vak leánykám. Azt mondják, hogy itt járt, mikor én aludtam. Tudom én, hogy Liza meghalt. De nem hallottam én, hogy kopácsoltak a múlt éjjel ide fenn az emeleten. De nem tudom, hogy az ő koporsóját szegezték be akkor. Kivitték a kerti lakba, ott énekelték el. De nem hallottam én azt. Szegény kis leánykám. Még arra sem lehettem ott, hogy a koszorút én tegyem fel a fejére. A halotti koszorút. Még meg sem csókolhattam utoljára. Minek titkolnak el előlem mindent? Mindenki meghal, aki engem szeretett. Minden.
Hát mi? Nem szeretünk-e téged mindennél jobban?
Nem úgy kellett volna engem szeretni. Nem úgy.
Nem úgy? Miért mondod ezt, gyermekem?
Mindegy. Hiszen már úgy is vége van mindennek.
Mi? Ne nem szerettünk téged. Ó, hogy mondhatod azt, hogy mi nem szerettünk téged?
Érzed-e, hogy mi van itt? Szív. De azt nem tudod, ugye, hogy ez miért dobog olyan felhangon? Azt senki sem tudja. Sem ti, sem az orvosok. Csak hárman tudták még. És azok is mind meghaltak. Mindig kérdeztétek tőlem, miért vagyok oly szomorú, és azzal akartatok felvidítani, hogy őt szíttátok előttem. Elmondtatok róla minden rosszat, gyaláztátok, gyűlöltétek, és mégis azt kérdeztétek, miért vagyok olyan halovány. Elkezdtétek őt üldözni. Kihajtottátok atyai házából, és idehoztatok engem, hogy szívjam azt a levegőt, amit ő megátkozott. Koldussá tettétek. Elvettétek mindenét, hogy engem pompában temessetek el. Úgy fájt az nekem, és ti nem tudtátok azt soha. Nem volt elég, hogy elvettétek jószágait. Utoljára elvettétek még életét is. Megöltétek őt hideg vérrel. Irgalom nélkül. Minden irgalom nélkül. Átverték a szívét. Az ő szívét. Azt a kedves szívet. Azt a kedves, édes szívet.
Leányom. Kedves jó leányom.
Látod. Milyen szépen élhettünk volna másképp. Mi otthon, és ő itt. Hisz ő nem bántott titeket soha. Nem volt szükség őt üldözni. Mi laktunk volna a magunk házában, és ő is a magáéban. Mi haszna vettetek el tőle mindent? Házát, birtokot, még a jó napvilágot is. Már most lakhattok egyedül ebben a nagy házban. Egyedül ebben a nagy világban. Hát mit ér az már most ti nektek?
Légy nyugodt, kedves gyermekem. Akiről beszéltél, annak semmi baja sincsen. Erről én téged meg foglak győzni. Ígérd meg, hogy nyugton maradsz addig, hogy nem gyötröd magad, hogy meggyógyulsz. Én nekem. Az én örömömre.
Tanácsosnő a legiszonyúbb kínokat állta ki ezen napok alatt. Ha eszébe jutott valami, úgy sírt, hogy minden szobán keresztül hangzott. Napok óta szemeit sem hunyta le soha, s ha leánya mellett nem volt, minden órában küldött üzenetért. Az volt a különös, hogy ma még nem tudakozódott felőle.
Kedvesem, én Vilmáról akarok beszélni veled.
Úgy? Majd mindjárt. Elébb ezt a fejezetet be kell végeznem, mert a szív és az ész két különböző ember.
Irgalmas Isten! Nőm még megtalált ébolyulni. Doktor úr, csináljon valamit! Olyan titoktartók a gyermekek. Miért nem őszinték szüleik iránt? Miért nem hiszik el, hogy azok őket igen szeretik? Ha kérdeztük, miért olyan sápadt? Miért nem felelt rá? És senki sem bírta azt kitalálni. Most már az is világos, hogyan tévedt el Vilma a szentírmai csalitban. A féltett kedves életét megmenteni indult elő. Azon gyönge, törékeny testtel, miközben mi idehaza az iszonyú bosszú tervet kóholtuk. Ezt előbb kellett volna tudni. Talán még nem késő. Kárpáti Zoltán úrnak. Uram, amit soha nem hallott tőlem senki, azt ön ím írásban olvashatja tőlem. Megbántam, amit cselekedtem. Jól tudom, hogy önnek joga van örülni, amidőn én sírok. De sokkal jobban ismerem önnek szívét, mint hogy önnek az örömétől rettegjek. Egyetlen gyermekem halálos beteg. S képzelődésének az a kísérő réme, hogy ön meggyilkoltattatott. Hála mindenhatónak ez nem történt meg. Ön él, és egy szavával, egy megjelenésével megmentheti szeretett lányomat, aki Istentől egyedül örömem. Én ismerem az áldozatot, amelyet ön hoz, ha egy küszöböt átlépi. De hiszem, remélem, hogy ön mégsem fogja azt megtagadni az emberek legszerencsétlenebbikétől. Kőcserepitől.
Zoltán és Szent Irmaiék a gyászos nap után rögtön eljöttek Pozsonyból, Rudolf bebalzsamozott testét magukkal hozva Szent Irmára. A nemes hazafi szerencsétlen végzetének híre az egész vidékre gyászosan hatott, s midőn Kőcserepi meghallotta azt, szíve nagyot dobbant, mintha őt vádolná abban.
Hol fáj én, édesem, én kedvesem?
A szívem és a fejem. Tudtam én, hogy az megöl engem.
Miről beszélsz, kis leánykám? Édes szívem.
Tudod te jól, atyám, hogy mi az? Nagy fájás az. Ha Liza élne, megmondaná, mert ő tudta. Mondtam neki mindjárt, ahogy ebbe a házba bejöttünk. Mikor idefenn a sok vendég kacagott, vigadott, mi akkor odalenn a platánfák alatt sírtunk. Mert tudtuk jól, hogy ezen a helyen meg fogunk mi halni. Halottak estéjén meggyújtottunk három viaszgyertyát. Az egyik vagyok én, a másik vagy te, a harmadik Liza. Leghamarabb leégett az övé, azután a tiéd, azután az enyém. De egyik sem soká maradt a másik után.
A tanácsos nyugtalanul nézte óráját. Kiszámította százszor is, hány perc alatt érhet Szent Irmára a tisztartó, hány perc alatt jöhet vissza ismét. Álmatlan aggodalommal járt egyik szobából a másikba. Már bealkonyodott, s a közelgő éjszakával a beteg kór jelenségei is súlyosabban kezdtek mutatkozni. Odakűn fergeteges, zivataros idő kezdett beállni. Az egyszerre elfeketülő éjszakát csak a távoli villámok derítették fel olykor. A síkrónán végig üvöltő szél csikorogva forgatta az új szélvitorlákat a háztetőkön.
Hirtelen kocsizörgés hallatszott. Hintó hajtatott be a kastély udvarára. Tehát valaki jött. A tanácsos sietett az érkező elé. Szent Irmai Katinka volt, egész gyászruhában.
Hallottam a tisztartótól, hogy barátném beteg. A levél nem talált a Zoltán Szent Irmán. Marionhoz kellett elkísérnie anyámat kőhalomra. A tisztartó utána ment sürgetős levelével. Én pedig rögtön siettem ide Kárpát-falvára, a jó Vilmát meglátogatni, akivel úgy szerettük egymást, s akit oly régen nem láttam. Tán, ha engem meglát, örülni fog.
Ártatlan boldog gyermek. Kinek még fogalma sincs a rosszról, a rútról, a gyűlöletesről. Jöjjön, kisasszony, menjünk Vilmához!
Csendesen, csendesen. Te is őt gyászolod, ugye?
Én atyámat gyászolom.
Őt is megölték.
Ó, nem! Véletlenül halt meg.
Úgy. Véletlenül. véletlenül. Gondolod te, hogy véletlenül halnak meg az emberek? Én ezt jobban tudom. Sokkal jobban tudom. Mit szól, atyám?
Csendesen. Csendesen, kedvesem. Ne félj. Zoltán itthon van Szentírmán. Valaki megírta, hogy veszélyben van, és mi érte mentünk.
Még nem bántották őt, de majd bántani fogják. Hallod, hogy köszörülik a kardot? Én már hallom. Ott voltam, mikor beszéltek róla, hogy megöljék. Eredj oda, ne hagyd őt elmenni. Beszélj az atyámmal, csak egy szót szólj neki, és semmi sem fog megtörténni. Szólj vele, Katinkám, kedves jó Katinkám, siess!
Hagyjuk nyugodni a beteget, kedves grófné. Kegyed is fáradt. Térjen szobájába, amit elkészítettek számára azóta. Ne csókolja meg most. Ne hajoljon rá. Ragályos lehet ez a kór. Jöjjön velem, látogassa meg nőmet. Majd holnap reggel meglátogatjuk ismét Vilmát.
Eredj, eredj! Beszélj atyámmal. Beszélj anyámmal, érte? Ne idős sokáig.
Kőcserepi gyöngéd erőltetéssel vonta el Katinkát Vilma ágyától. Attól félte, hogy a beteg leány láza közepet valami írtóztató titkot fog előtte kimondani, vagy attól retteget, hogy azon férfi leánya, ki most ő miatta nyugszik a föld alatt, míg az ő lázbeteg gyermekét ápolja, annak korragáját szívhatja rokon idegzetű testébe. Vész és romlás lehelete járt körülötte. Jó volt abból mindenkit eltávolítani. Sietett Katinkát a tanácsos néhez vezetni.
Kedvesem, íme Szentírmai Katinka kisasszony. Látni szeretne.
Ó, grófnő, mit keres errefelé? Üljön ide mellém, meséljen. Hallom, édesapja a gróf elutazott.
Meghalt.
Egy dolog az, kedvesem, a halál csak elutazás. Aki innen elköltözik, átmegy egy másik csillagzatba, majd egy másikba, onnan egy harmadikba, s ha végig jutott mindegyiken, az az örökké valóság.
Értem, asszonyom.
Például meghal az apa, másutt, például az Uránuszban ugyanakkor újjá születik. Utána meghalnak gyermekei, egyenként azok is követik az atyukat, s az Uránuszban majd ismét rátalálnak, s ez az igazak jutalma.
Lassan indulnunk kell, kisasszony. Azt hiszem, Evelyn őnagyságának pihennie kell.
Igen, de hát ha a gyermek hal meg előbb, azután a szülők. Ki mondja meg, hogy mi történik akkor? Micsoda éjszaka? A mennyis tombol, akár a meggyötört lélek, ami már végét érzi.
Ez rettenetes. Sajnálom, tanácsos úr. Mennyivel jobb volna, mint ezek helyett a zivatart hallgatni.
Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 18. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Vilma Mezei Kitti, Evelyn Takács Katalin, Dabroni Manó Debreceni Csaba, Veselényi Miklós Kovács Krisztián, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Katinka Rutkai Laura, szolgálólány Kovács Tímea, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizenkilencedik rész.
Éjfélt is ütött már az óra, mikor csendesült a kor, s tisztább percek álltak be Vilmánál. Atyját odahívta magához, s kérte, hogy nyissa ki íróasztalkája fiókját.
Találsz ott az imakönyvem alatt egy összehajtott levelet, 5 fekete pecséttel. Ez az én végrendeletem.
Végrendeleted?
Ne félj, csak arról rendelkeztem, ami az enyém. Ruháimat, amiknek úgysem vennétek ti hasznát. Hímzéseimet hagytam az én kislánykámnak, aki nincsen többé. Aki már azóta vár rám valahol. Más végrendeletet kell tennem, mert ez már nem ér semmit. Itt a bal kezemen egy fekete gyűrű, saját hajamból van készítve. Legyen ez a gyűrű Szent Irmai Katinkáé. Viselje ő azt. És ha férjhez megy, adja ezt a gyűrűt annak, akit szeret. Hűséges lesz hozzá az a sírig.
Új, kedves gyermek.
Te neked pedig és édesanyámnak hagyom drága ékszereimet. Hagyom ezt a pompás kastélyt. Ezeket a gazdag jószágokat, kincset, birtokot, gyönyörű kerteket, mind az egész szép világot. Milyen gazdagok lesztek utánam. Minden, Minden rátok marad.
Kőcserepi felkelt ágya mellől, s ének éjszakáján felment irodájába. Szemei előtt amaz 5 fekete pecsétes levél volt letéve az asztalra, mindig arra nézett, úgy írt tovább, mintha eszméjét mindig ugyanazon tárgyhoz vezetné vissza, s onnan indulna ki újra. Néha könnyebbült sóhajjal tekintett fel a magasba, mintha azon betűk, amiket leírt, súlyos, nehéz adósság mázsái volnának, amiket lelkéről lerázott. Arcáról végképpen eltűnt a megszokott mosolygás. Egészen más volt tekintete. Éjfél után egyet ütöttek az órák a kastélyban, a folyosókon élénkebb léptek hangjai hallatszottak. A kapus csengetett, az ajtók nyúlós csikorgással nyíltak fel. Kőcserepi nem hallotta sem az óraütést, sem a csengettyűt, sem a további nezt. Lelke egészen más felé járt. Vajon mit hoznak a következő órák?
Ön hívott engem, és én eljöttem, uram.
Ilyen zivatarban?
Ha Rudolf halálának emléke távol nem tartott tőled, ez a zivatar nem gátol akkor. De Bú alázta arcodat látva lehetetlen szemrehányást tenni. Lehetetlen meg nem szánni.
Zoltán egy mélyen szenvedő embert látott maga előtt. Néhány nap alatt megőszült hajjal, megvénült, szomorú ráncokkal jelölt arccal, kisírt szemekkel. Elfeledte, hogy mennyit vétett ellene, s kezét nyújtotta elé.
Ön nemes. Ön igen nemes. De csak vegye le a kabátját, csurom víz. Tegye kégyelembe magát, üljön a tűz mellé, mintha otthon volna ön. Hisz ön úgyis itthon van már.
Zoltán csodálkozva tekintett a tanácsosra. Kőcserepi az íróasztalához sietett, s azon iratot, melyet éppen most szerkesztett, odavitte az ifjúhoz, átadva neki, hogy olvassa el. Zoltán a legelső soroknál megilletődve hajtotta azt össze. Törvényes cesszió volt az, melyben Kőcserepi a kárpáti Abellinótól nyert engedélyt a kárpátfalvi és madarasi uradalmak iránt visszaruházza Kárpáti Zoltánra.
Mit akar ön ezzel, tanácsos úr?
Csak az igazságot. Ön törvényes birtokos a javaknak. Más mindenki csak bitorló. Ezt nekem szemembe mondta az én tulajdon leányom. Én visszaadom önnek jószágait. És magam elmegyek innen. Elég gazdag maradok még akkor is. Csak leányom maradjon élve. Ő nekem mindenem. Csak most érzem azt, amikor közel állok elvesztéséhez. De nem fogom őt elveszíteni. Hazamegyünk szépen budai lakunkban, ahol ő olyan boldog volt, és ismét boldog lesz. Nem törődöm én többet sem a világ zajával, sem a gazdagsággal. Ő lesz az én kincsem, örömem, boldogságom. Nem lesz olyan boldog ember több, mint én. Hiszen már ez is azt mutatja, hogy ő megszabadul, miszerint ön eljött ilyen zivatarban. Az ön belátása meg fogja fordítani betegségét. Gyerünk hozzá!
Nem zavarjuk-e ez órában?
Igaz. Előbb lemegyek, hírtozandó gyermekem felől. Addig legyen olyan jó, és várjon itt rám.
Kőcserepi eltávozásával Zoltán egyedül maradt a teremben. Ugyanazon terem volt az, melyben 21 évvel ezelőtt az öreg Kárpáti János végrendeletét mondotta tolba az egybegyűlt férfiak előtt.
Thank you.
Jó reggel, Zoltán.
Hogy kerülsz te ide?
Meghallottam, hogy Vilma beteg. Eljöttem őt meglátogatni. Ugye nem tettem semmi rosszat? Ezt anyám is megengedte volna.
És hogy vagy ébren ilyen késői órában?
Megtudtam a tisztartótól, ki érted ment, hogy ide hívnak. És én tudtam bizonyosan, hogy te eljössz. Egész éjjel vártam rád. Most tudtam csak meg a cselédektől, hogy megérkeztél. Mindjárt siettem hozzád. Látod? Amint elindultam Szentírmáról, már akkor közelgett az ivatar. Sejtettem, hogy az téged útban talál, és nem fog visszatartóztatni, hogy átázva érkezel meg. Azért öltönyöket hoztam számodra. Itt vannak egy kis bőrönben. Öltözz át.
Csupa szeretet. Csupa tiszta színarany szeretet.
Itt vagyok, Zoltán. Menjünk Vilmához. De tudod, nagyon rosszul van. Irtózatos, ahogy háborog. Hallgatni is rettenetes, amiket beszél. Mindig téged lát megölve. S egy halovány asszonyról ábrándozik, aki ebben a kastélyban meghalt, s meggyilkolt fiának hulláját viszi karjai közt. Nincs hova fektesse. Kőcserepi úr az orvossal együtt legtöbb jót remélnek attól, ha a lázbeteg téged meglát, és meggyőződik róla, hogy élsz.
A szobát csak egy halvány tejüvegű lámpa világította. Vilma senkire sem ismert rá. Akárki jött ott be az ajtón, azt valakinek elnevezte, akitől fél, s írtózott minden jelenlévőtől. A tanácsos reszketve ült ágya mellett egy alacsony zsámolyon, s fehér, reszketek kezét tartott a kezeiben.
Amikor a háttér sötétjéből lassan előlépett Zoltán, a beteg egyszerre felemelte fejét vánkosairól. Ajkai nyitva maradtak, szemeinek ragyogása leírhatatlan gyönyört fejezett ki. Karjait reszketve tárta ki, arcai rózsákkal mosolyogtak. Néhány percig így volt, hang, mozdulat, lélegzetvétel nélkül, azután visszahanyatlott fehér párnáira, arcáról elmúlt a lázas pirosság, csak az édes mosolygás maradt rajta. Néhányszor végighúzta kezét homlokán, nagyokat lélegzett, s pillanatok múlva csendes, nyugodt tekintettel nézett szét a szobában, mint aki terhes álomból ébredt fel.
Hogy érzi magát, kegyed?
Igen, jól. Köszönöm, hogy meglátogatott ön. Kedves atyám, hogy kerül ide Kárpáti?
Mint e kastély ura. Mint e jószágok birtokosa.
Látod, ez igen jól van. Ez nagyon helyesen van.
Így akartad te, és én így tettem. Ő vissza fog ide költözni. Mi pedig elmegyünk innen haza, budai lakunkba, ahol úgy szerettél mindig, ahol olyan boldog voltál. Felépülsz, és ott ismét boldogok leszünk sokáig. Sokáig.
Köszönöm, jó atyám. Köszönöm, kedves jó atyám. Értem, tetted ezt. Tudnád, milyen boldoggá tettél vele, hogy szeretlek, hogy örülök, amiért szerethetlek. Nem kell azt hinnem, hogy igazságtalan vagy. Gonosz. Azzal a boldog gondolattal fogok meghalni, hogy te jó, igaz vagy, atyám. Ne sírj hát, hiszen oly édes az.
Gyermekem.
Egy óra előtt nagyon rosszul voltam. Az rettenetesebb volt a kárhozatnál. Féltem és irtóztam mindenkitől. Tőled is. És most olyan jól érzem magamat. Úgy szeretlek. Úgy örülök neked. Megbékéltem. Ne sírj át, egész egy jó halál többet ér egy rossz életnél. Hol van anyám?
Ő nagyon beteg.
Nagyon beteg? Szegény anyám. Mondd meg neki, hogy én őt nagyon szerettem.
Ő is nagyon szeretett téged.
Tudom. Csak hogy nem tudta azt úgy kimutatni. Hiszen mindenki szeretett engem. Most már mindent tudok. Olyan jó azt tudni, hogy engem mindenki szeretett. Te is, kedves Katinkám, te is. Milyen jó voltál. Amint meghallottad, hogy én beteg vagyok, mindjárt jöttél hozzám ápolni, vigasztalni. De én is megemlékeztem rólad. Ugye, kedves atyám? Megmondtam, hogy ha meghalok, ezt a fekete gyűrűt, mely saját hajamból készült, adják te neked. Legyen ez a te jegygyűrűd. Viselje majd, akit szeretsz, és hű fog az lenni, amíg csak él hozzád.
Pihenj egy keveset, kedves leánykám. Aludjál. Ne fáraszd ki magadat.
Majd később, még most nem. Hiszen már reggel van. Úgy szeretném látni a hajnalt, a szép hajnalt, amint az ablakomon besüt. Fordítsátok arra fekvésemet.
Katinka felkarolta beteg barátnőjét. Az atya odaigazította vánkosait, így arcával az ablak felé fordulhatott, mely már akkor világosodni kezdett. Odakinn az éjjé zivatar után vidám mosolygó hajnal keletkezett. A mély égen pirosló felhőcskék úsztak. A hajnali harangszó csengett a vidék fölött, tündéri vigasztaló szavakban. A beteg keble nyugtalanul kezdett hullámzani. Valami nyomta még szívét.
Zoltán, ugye ön nem haragszik én rám?
Ó, nem. Sohasem, drága Vilma.
Ön megbocsát nekem azért, amit szenvedett.
Kegyed nem védhetett nekem soha.
Ön megbocsáthat atyámnak.
Szívemből.
Köszönöm. Köszönöm. Még egyet kérek öntől. Ugye, ad ön nekem egy kis helyet itt a közelben. Tudja, ott a fenyőfák alatt, amik mindig zöldek, amiket ön megtartott magának, midőn mindenét átadta. Ott egy kis helyet én nekem.
Kérem.
Ugye majd, Katinkám, sokszor meglátogattok ott engem. Virágot is ültettek oda, s ha rám emlékeztek, nem csúfoltok ki azért, hogy olyan sokat szenvedtem.
Ó, ne mondja azt, kedves Vilma. Kegyed meg fog gyógyulni, és sokáig fog élni még boldogan.
Miközben ezt mondta neki, mindig erősebben szorította őt keblére, mindig jobban átölelte karjaival omlatak termetét, ajkai csak nem a leányka arcát érintették. Vilma, ahogy ott feküdt Zoltán karjai közt, szép, tiszta szemeit felemelte hozzá, két hófehér kezét összetette lankadó keblén, s felsóhajtott.
Én most vagyok legboldogabb. Legboldogabb.
És egy üdvözült mosollyal bezárta szép szemeit. Künn a hajnal harang utolsó kondulásai rezegnek szét a tájon. Ti, kik ott álltok körül, boruljatok le, és imádkozzatok csendesen. Csendesen, csendesen.
Néhány nap múlva társzekerek jelentek meg a kastély udvarán. Felraktak rájuk bútorokat, házi eszközöket. Lassan az utolsó cselédszava is elmúlik a hangos folyosókról. Evelin is útra kell, a fekete hintóban utazik egyedül. Az egész nagy puszta kastélyban egyes-egyedül a tanácsos maradt. ott jár a Kárpátiak családi könyvtárában, e nagy idegen képekkel, idegen okiratokkal tele teremben. Szomorúan, alácsüggesztett fővel áll meg néha jártában, s elbámul maga elé. Amikor léptek hangzanak a folyosón, a tanácsos magához tér, az ajtóhoz siet, hogy kinyissa azt az érkezők előtt. Tarnavári, Kovács és Varga Péter, a volt jószágigazgató lép be a terembe.
Foglaljanak helyet. Leányomnak tett ígéretemhez híven a kárpáti birtok engedélyét visszabocsátom. Lemondok arról. Kérem, helyezzük ezt a megfelelő jogi formákba.
A nagy komoly férfiak leültek a teremasztala körül, olyan messze egymástól a hosszú asztal mellett, mintha mindegyikük távol szeretne maradni. A törvényes munka annak rendje szerint megtörtént. A tanácsos saját kezű iratában átadta a lemondást. Azután összeolvasták az okiratokat, aláírták, s előtte mezték, pecséteiket rányomták, anélkül, hogy valaki valami mondani valót találna, amit a másikhoz intézzen.
A tanácsos felkelt. Azon ismeretlen, mosolytalan arccal, melynek szomorúsága épp oly változatlan volt most, mint hajdana mozdulatlan nyájasság. Meghajtotta magát az urak előtt, kik hívására megjelentek. Felöltötte készen álló úti kabátját, vette fövegét, s távozni készült. Tarnavári iparkodott nem nézni rá. Félt, hogy kemény, villogó szemei sérteni találják a bánatos férfit. De az ajtónál nem állhatta meg, hogy ellenségének, ki a sors legsúlyosabb csapása után úgy megadta magát, őszintén, férfiasan kezét ne nyújtsa. Kőcserepinek jól esett az. Megszorította Tarnavári kezét, és azon pillanatban mind a két férfi arca ellágyult, elérzékenyült.
Midőn az ifjú Kárpáti lemondott uradalmairól, akkor ő egy bezárt szobát tartott fenn magának e kastélyban, és egy bekerített foltföldet a fenyvesek alatt, ahová más senkinek ne legyen szabad belépni. Most én távozom innen. Most az én emlékeim maradnak itt. Legyen szabad nekem is egyet kérnem a kastély leendő urától. Egy kis szobácska itt, egy darabka föld odakint, én rám nézve is kedves emlék. Ahol leányom meghalt, ahol ő el van temetve. Ne legyen azon két helyet látogatni joga másnak, csupán nekem, és még egy embernek. Hogy ki az? Tudni fogja az ifjú Kárpáti, és elég, hogy ő tudja. Isten legyen önökkel. Mondják meg Kárpátinak, hogy én őszintén, szívemből kívánom neki, hogy legyen boldog.
A tanácsos kinyitotta az ajtót, vissza sem nézve többé. Oly hirtelen távozott el a folyosón, hogy midőn az őt kísérni óhajtók a lépcső aljára értek, ő már kocsijában ült.
Amint az utolsó házakon túl az országút a fenyvesek felé tér le, Kőcserepi megállítatta kocsiját, maga leszállt, bement a temetőbe, felkeresett egy szép virágos sírhalmot, mely ezüstös ráccsal volt körülkerítve. Leborult a kő előtt, összecsókolta, megölelgette azt. Egy virágot leszakított a sírról, és a tárcájába tette.
Isten hozzád! Isten hozzád!
hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 19. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Vilma Mezei Kitti, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Katinka Rutkai Laura, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
A következő részt a hírek után hallgathatják meg.
Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.